Sokszor magam is elgondolkodom rajta, hogy a időnként látjátok, ne álljatok ki, akkor nem fogtok abba a helyzetbe kerülni, hogy nem tudjátok, hogy végül is mit mondjátok, vagy mit nem mondjátok. Szóval én mindig belefulladok egy kicsit az ilyen mentegetőzésbe, amit azt mondják, hogy nem illik, nem szabad, nem tesz jó, mi egyéb. De azért mindig keresem a hangot, és keresem azt, hogy amit mondani szándékozok, az van csupán nekem fontos, vagy másnak is fontos. Valahol időnként, amikor szembenézek azzal, hogy kapok olyan véleményeket, miszerint ez csak túlságosan teoretikus, túlságosan eszmei, kevés benne a jól emészthető konkrétum, hogy mit ezt tegyétek, azt tegyétek, amazt tegyétek, tudjátok, a törvény cselekedete, amihez aztán utána el lehet menni, és lehet tenni, vagy nem tenni. És ezeket az igényeket minden igény ellenére nem tudom kielégíteni, és akkor nem tudom, hogy fájjon, vagy ne fájjon. Hát ennyit a bevezetésről. Amiről viszont szeretnék beszélni, az megint csak valami, ami inkább kezdett, mint vég. Elkezdtük a múlt héten, sőt, már korábban elkezdtük, és aztán engem annyira felcsigázott, hogy még most is tart ez a felcsigázodottság, és lehet, hogy még fog tartani, és majd azt nézem, hogy hányan bólintotok be, amíg ez nem történik meg, addig valami mást. Hetekkel ezelőtt beszéltünk tulajdonképpen nagyon-nagyon egyszerű mondatokat arról, hogy az az illúziója az embernek, hogy függetlenül élhet, az illúzió. Nincs függetlenség. Minden ember függőségben él. Azt döntheti el, hogy kitől akar függeni. Függ az ördögtől, vagy függőségben akar élni az Istentől. Az ördögtől való függőség az egy kényszerpálya, igazából örökségként hat el minden emberre, és nem teheti meg, hogy nem enged az ördögnek. A nagy örök tapasztalata az embernek, hogy noha küzd időnként a rosszal szemben, és megpróbálja időnként fölpolírozni magát, de az esetek zömében mégsem sikerül. Függ. És azt tudjuk, hogy tetejében a bűn az halált. Nem az a végeredmény az, hogy az örök halál az ember sorsa. A másik lehetőség a függésre az egy szabad akaratból való döntés, arra, hogy azt mondjuk a mindenható Istennek, hogy Uram, kezd el bennünk a munkát, végezd el bennünk a munkát, és nem elégszünk meg kevesebben, mint sem, hogy azt végezd el, hogy a fiad élete legyen látható bennünk. Tőled akarunk függésben élni. És az Isten nem tart rabságban bennünket, ez a fajta fölajánlkozás egyetlen egy esetben sem jár azzal, hogy Isten rabságban tartana bennünket, mindig tiszteli a akaratunkat, mindig visszaléphetünk, mi gyakran vissza is lépünk, és olyankor is Isten tovább folytatja bennünk a munkát, ha azt mondjuk neki, hogy de még mindig azt akarjuk. Jó, tehát ez hetekkel ezelőtt volt. Aztán múlt héten elkezdtünk egy olyan gondolatkört, ami a szeretetről szólt. És azért kezdtük el ezt a gondolatkört, mert arra jutottunk, hogy Isten olyan módon teszi számunkra vonzóvá azt a döntést, hogy tőle szeretnénk függeni, hogy elhalmoz bennünket a szeretetével. Sőt, az egész világra ráárasztja a szeretetét. Sőt, ingyen kegyelemből árasztja ki a szeretetét, jóra és gonoszra egyaránt. És azt olvasuk az igéből, hogy Isten ezt nem csupán egy szívmelengető érzés okán adja, hogy mi átéljük azt, hogy jaj, de jó, hogy valaki úgy megbabuskat, megdédelget, vállain megpihenhetünk. Persze mindez része, de alapvetően, amiért az Úr ezt csinálja, annak nagyon konkrét célja van. Amit ő tesz, a szeretet az igazából hatóerő. A szeretetnek célja van. Isten azért vetíti be a szeretetet a világban, mert eldöntötte, hogy ő azon keresztül fogja bizonyítani a látható és a láthatatlan világ előtt, hogy szabad akaratból lehet őt jól szolgálni, hogy ránk záporoztatja az ő szeretetét. És ezt világosan megfogalmazta János 3.16-17-ben, ahol nem csak azt írta le, hogy szerette a világot és az ő egyszülött fiát adta, hanem azt is megfogalmazza a következő versben, hogy ennek a célja az, hogy nem azért küldte a fiút, hogy kárhoztassa a világot, hanem azért küldte a fiút, hogy megtartsa a világot. Hogy megtartassék a világ ő által. És ez egy nagyon konkrét program. Isten el is akarja érni, és el is fogja érni, és avval fejeztük nagyjából be, hogy amikor Isten ezt el fogja érni, akkor a mennyei seregek hallelujázni kezdenek, ugye ott a jelenések könyve vége felé, és elmondják, hogy halleluja azért, mert hogy eljön az az idő, amikor mindenki látni fogja, hogy sikeres volt a szeretetnek a módszertana, sikeres volt a szeretetnek az útja, Isten győzedelmeskedett, és minden tér meghajol, és vallja azt, hogy Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Tehát erről beszéltünk. És aztán arról beszéltünk, hogy Istennek az a vágya, hogyha már ő egyszer eldöntötte, hogy a szeretet által fogja megnyerni a világot, és fogja győzelemre vezetni az ő igazságát, vagy érvényre juttatni az igazságát, akkor ezzel együtt az is vágya, hogy mi emberek munkatársaivá váljunk ebben. Mindenki, akit megszólított, akit elhívott, aki igent mondott erre hívásra, az a vágya Istennek, hogy munkatársai legyünk. De az, hogy munkatársai legyünk, annak jó néhány állomása van, és az első állomás az az, hogy meg kell barátkoznunk Isten szeretetének a végtelenségével. Be kell fogadnunk ezt a szeretetet. Engednünk el, hogy átmosson bennünket, és nem csak a mi kapcsolatunk és az Isten viszonylatában, tehát Isten és az én viszonylatomban, hogy el kell fogadjam, hogy ő bűnbocsájtó Isten, és tegnap és ma is mindörökké ugyanaz, és bűnbocsájtó a tegnapra, a már és a holnapra is. Nem csupán erről van szó, mert amilyen önzők időnként tudunk lenni, ezt még csak-csak el tudnánk fogadni, már nagyon sok ember ezt sem tudja elfogadni. De az a célja, hogy azt is elfogadjuk ezzel együtt, hogy ennek a szeretetnek nem lehet korláta ember és ember közötti viszonylatban sem. Ahogyan ő bennünket megfog a szeretetével, és munkatársaiként maga mellé akar emelni, úgy azt szeretné, hogy oly módon mosson át bennünket ez a szeretet, hogy amikor átmosott bennünket, és befogadtuk, kiáradjon belőlünk, és másokban is elkezdje megteremni ezt a munkát. Valahol az egészet én úgy élem meg, tudjátok, mint a rádió hullám és az üzenet. Úgy gondolom, hogy az üzenet az élet. Isten azért küldte el a fiát, hogy életet hozzon ennek a meghalt világnak. Ugye János evangéliumának rögtön az elején azt mondja, hogy ő benne volt az élet, és az élet volt az embereknek a világossága, és ezért küldte ki az Isten a fiút. De amire ráülteti, amitől megpesdül utána az élettől a táj, az a szeretet. És a szeretet és az élet az oly módon függ össze, mint a rádió hullám az üzenettel. Ha van benned szeretet, és van benned élet, akkor a kettő, amikor kiárad, akkor elvégzi azt az üzenetet, amiért Isten elküldte ezt a üzenetet bárki számára. És arról beszéltünk, elnézést az ismétlésekért, de egyrészt az ismétlés a tudás atya, mint jól tudjuk. Másrészt pedig azt gondolom, hogy mindig érdemes egy kicsit ezzel a kígyózó mozgással előre menni, hogy egy picit a múltból, aztán egy kicsit előbbre menni, és akkor jobban beágyazódnak az összefüggések a mi szívünkbe is, meg a gondolkodásunkba is. És akkor elővettük a korintusi levelet. Elővettük a 13. részt, a szeretetnek az úgynevezett himnuszát. Végigolvastuk, és már nem tudom hanyatszor, kihanyatszor, de egy kicsit megrökönyödve néztük azt, hogy hát, hogyha ez egy olyan dolog, ami csupa apró teljesítmény, ami kilistázható, hogy hosszú tűrő, kegyes, nem irigykedik, nem kérkedik, nem fuvalkodik fel, nem gerjed harazza, nem rója fel a gonoszt. Hogyha ez egy ilyen lista, és utána oda teszem magam mellé a pipát, vagy pedig a áthúzott kört, akkor az esetek zömében áthúzott kört tudunk mellé rakni, és úgyból azzal a rendkívül kényelmetlen érzéssel zárjuk a kilistázást, hogy hát még sok tennivalónk van.
ez az ember megközelítése sok tennivalója van. Tehát, no, elő azt a polírozót, még egy kicsit csiszold magadat, még egy kicsit próbáld meg valahogy fölfényezni azt, ami egyébként elképesztően retkes, hát ha lesz belőle valami. És akkor azt mondtuk, hogy nézzük csak meg a korintusi gyülekezetet, mert nagyon sokat tanulhatunk belőle, és azt látjuk, hogy a korintusi gyülekezet nagy gáz. A korintusi gyülekezetnek az életét, ha végigolvasuk az első résztől nagyjából a 11. részig, akkor mindaz megtalálható benne, ami elhajlásnak minősíthető. Kezdődik a pártoskodással, folytatódik a bűnökkel, az ítélkezéssel, a bíróságokkal, a hajadonokkal, az özvegyasszonyokkal, az úrvacsorába. Amivel vissza lehet élni, vagy amiben egyáltalán nem lehet tisztán látni, az szinte példaképpen áll előttünk. És arra jutottunk, hogy oké, ez így akár érthető is, de akkor jön a 12. rész. És a 12. részben hirtelen azt látjuk, hogy a korintusiak egyébként szárnyalni akarnak. Oda vannak azért, hogy valaki azt mondja jól róluk, hogy ez aztán igen, ti aztán jók vagytok. Ti aztán istennéi vagytok. Akarják az isteni erőket, az isteni jeleket, az isteni ajándékokat, mindennek a megnyilvánulása után sóvárognak, és azt mondják, hogy az a dolgoknak a természetes rendje, hogy hát ezek ott kéne, hogy legyenek a gyülekezetben, zárójelben igazuk is van talán, csak a kérdés az mindig fölmerül, hogy vajon fölnőttek ők arra, hogy ezek a maguk természetességében ajándékként jelentkezzenek egy közösség életében, vagy csupán úgy tekintenek rá, hogy igazolni szeretnék a létüket. Igazolni szeretnék az Istennel való kapcsolatukat. Azt szeretnék, hogyha a másik ember, amikor látja őket nyelveken szólni, akkor azt mondhassa, mint amit mikor Samáriában Péter és János előtt Simon mágus csinált, amit csinált, akkor azt mondták az ember, hogy ez az ám az Istennek a ma hatalmas ereje. Valahol az ember így van kódolva, hogy szeretne egy picit kitűnni a társai közül, szeretne egy picit valami elismerést kicsikarni, ha már ő magát nem tudta fölpolírozni. Ha már amikor szembenézne a 1 Korintus 13-ma, csupa áthúzott karika lenne mellette, de azért ismerjenek már, és ugyan már, Uram, Istenem, te is ismerjél, legalább azzal, hogy egy pici kis ajándékot úgy adjál, hogy azt persze a te dicsőségedre, de azért mégis mindenki lássa, hogy szeretsz engem, nem vetettél el engem, használsz engem, jó vagyok neked. És akkor Pál azt mondja nekik, hogy anélkül, hogy bármilyen módon károsztatna őket ezeknek az ajándékoknak a kívánásáért, mert le is szögez, hogy nem rossz dolog. Ezek önmagukban mind jó dolgok. De hát Isten szuverén. Isten akkor ad, amikor ad, annak ad, akinek ad, és ha belekukulsz, sem tudod kikényszeríteni az Istenből azt, hogy olyans valamit csináljál, amit ő nem akarja, hogy csináljál. Hozzáteszem, hogy zárójelben, hogy sajnos a Máté 7 alapján tudjuk, hogy mégiscsak sikerül az embereknek valahol fölkelteni a léleknek az elrejtett erejét, és mégiscsak sikerül hatalmas dolgokat tenni sokszor Jézus nevében. De alapvetően ezt a szuverenitást nem tudja áthágni az ember. És nem tudja azt, hogy Isten vajon fogja igazolni az ő jóságát, Istenben való elrejtettségét bármivel is. És akkor Pál azt mondja nektek, hogy de erre nincs is szükség, mert mutatok nektek egy kiváltképpen való utat. Én szeretem ezt az Ózsdi Károlyit, ez egy olyan szép szó. Mit jelent az, hogy kiváltképpen való út, ugye? Lehet nyelvészetileg boncolni, de valami olyan, megint az a huncutság csillan meg benne, ami Pálban olyan sokszor méltányolok, hogy azt mondja, hogy figyelj, mutatok egy olyat, amihez nem kell különösebb modellkörnyezet. Kiszámítható. Most is itt van. Tegnap is itt volt. Holnap is itt lesz. Mindig itt van. Kéznél van. Te döntesz felőle. Akarsz-e benne élni, vagy nem akarsz benne élni? És ez a kiváltképpen való út a szeretetnek az útja. És akkor elmondja, hogy a szeretet. És előtte mielőtt elmondaná, előtte pedig elmondja, hogy az összes többi az nyugodtan lehet smafu, szeretet nélkül. A karitatív tevékenységek, a lelki ajándékok, idézőjelben lelki, akármi, a szellemi erőknek a megnyilvánulása, mindaz, amit az 1 Korintus 13-nak az elején elmondta embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólni, ha a testemet a tűzre adom, ha minden tudományt ismernék is, minden semmit nem használ, ha szeretet nincsen bennem. És akkor elmondja, hogy milyen a szeretet. És akkor szembenézünk azzal, hogy na jó, miről beszél most ő? Mégiscsak teljesítményt kéne nekünk produkálnunk. És aztán valahol előbb-utóbb ráébredünk arra, hogy amit elmond Pál, az nem több, mint az Isten. Mert a szeretet az Isten. A szeretet a Krisztusban nyilvánult meg, és Krisztus mindaz, amit ott olvasunk. És Isten mindaz, amit olvasunk. És Pál azt mondja nekünk, hogy ha azt szeretnéd, hogy elrejtettség érzeted legyen, ha azt szeretnéd, hogy egy belső bizonyosság legyen benned arról, hogy az Isten szeret, ahhoz nem az szükséges, hogy én melyik iskolához tartozok, Páli vagyok, Apollósi, Kéfásé vagyok. Nem az szükséges, hogy különböző nagy happeningeknek a rajongó táborát szaporítsad, hanem egy dolog a szükséges, az, hogy te lakozzál Krisztusban, és Krisztus lakozom benned. És hogy ez mit jelent? Majd megtanulod. Nem teljesítményt jelent. De azt jelenti, hogy amikor azt mondod, hogy Uram, én ezt sose fogom megtenni, de azt tudom, hogy te ez mind vagy, és akikben elkezdesz lakozni, és akik elkezdenek engedni a te személyes hívásodnak, amit ugye Jézus mond ilyen nagyon egyszerűen, hogy aki enged az én beszédemnek, az szeret engem, annál, ahhoz megyünk, annál lakozunk, és nagyon sok ilyen mondatban elmondja annak, hogy is annak kijelentem magamat, szóval akkor ő elkezdi átformálni az embert erre a dologra. És nagyjából azt gondolom, hogy ez volt az, ameddig eljutottunk. Lehet, hogy hosszú a bevezetés, de óhatatlanul az jutott eszembe, hogy és akkor most hogyan tovább. És azonnal az jutott eszembe, hogy tulajdonképpen amelyik a legteljesebben megfogalmazza azt, hogy mi emberek ebben az állandó visszacsatolási vágyunkban hol kaphatjuk meg a visszacsatolási pontokat a szeretet világában, eszembe jutott János első levele. És az, hogy János fogalmazza meg számomra a legtisztábban az, hogy hogyan hozható összhangba ez az elemi vágy, hogy Uram, szeretném tudni, hogy jól csinálom, szeretném tudni, hogy benned vagyok, hogy benned maradtam, szeretném tudni, hogy jól vagyok munkatársad, és nem pedig csak úgy gondolom, hogy munkatársad vagyok. És ezekben János ilyen nagyon pici kis részekre, szinte pici részekre bontva elkezdi elmondani azt, hogy mi is a titka, mi is a gondolatmenete annak, hogy a szeretet hullámhosszára fölülteti Isten az életet, és ez az élet elkezd bővölködni, gyümölcsöt terem, és végül pedig kiteljesedik, és eljön az Istennek az országa. Ma az első fejezetet szeretném elolvasni, igaz, hogy jól ismerjük, de hadd szóljon az ige ismét. És két olyan apró részre bontható, amelyik két részben megint csak azt látjuk, hogy János nem akarja túl terhelni a hallgatókat, de mindig pontosan megmondja, hogy miért mondja azt, amit mond. Ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit szemeinkkel láttunk, amit szemléltünk és kezünkkel érintettünk, az életnek igéjéről. Az élet megjelent, láttuk, tanúbizonyságot teszünk róla, és hirdetjük nektek az örök életet, amely az Atyánál volt és megjelent nekünk. Amit hallottunk és láttunk, hirdetjük nektek, hogy nektek is közösségetek legyen velünk, és pedig a mi közösségünk az Atyával, és az ő fiával, a Jézus Krisztussal. És ezeket azért írjuk nektek, hogy örömünk teljes legyen. Ez pedig az az üzenet, amelyet tőle hallottunk és hirdettünk nektek, hogy Isten világosság, és nincs benne semmi sötétség. Ha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele, és sötétségben járunk, hazudunk, és nem az igazságot tesszük. Ha pedig a világosságban járunk, amint ő maga világosságban van, akkor közösségünk van egymással, és Jézusnak, az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Ha azt mondjuk, hogy nincs bűnünk, magunkat csapjuk be, és nincs meg bennünk az igazság. Ha megvalljuk bűneinket, ő hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket, és megtisztítson minket minden hamisságtól. Ha azt mondjuk, hogy nem vétkeztünk, az ő igéje nincs meg bennünk, és hazuggá tesszük őt. Gyermekeim, ezt azért írom nektek, hogy ne vétkezzetek. Ez a második résznek az első verse. Alig két emberöltő telt el a korintusi gyülekezet és Jánosnak ez levele között. És olyan különös azt látni, hogy ez alatt a két emberöltő alatt is igazából még tovább romlott a világ, és romlott a keresztény világ. És addig, ameddig mondjuk a korintusi gyülekezetben azt láttuk, hogy az emberek elsősorban a jelek, a csodák, az isteni erőknek a megnyilvánulása mesdjéjén próbálták az identitásukat megerősíteni, addig János korára ez tovább bővült, és egyre inkább elterjedt egy olyan irányzat, amelyik azt mondta, hogy valamilyen rejtett tudás kell ahhoz, hogy az Istent meg lehessen ismerni. Hogy nem elég az a fajta visszajelzés, amit az Isten a Szent Lelkén keresztül mutat meg az emberi szívben, hanem valamilyen okos gondolatok, elrejtett titkos gondolatoknak a föltárásával ismerhető meg az Isten. Azért nem szeretnék belemenni a gnoszticizmusnak a részleteiben, mert egyrészt nagyon hosszú, nagyon szertágazó, másrészt mondjuk János korában éppen csak elkezdődik ez az irányzat, vagy nem sokkal előbb kezdődött el ez az irányzat, de mégiscsak egy intellektuális irányzat, amelyik a megismerhetőséget azt elsősorban az emberi agy által felfogható és feldolgozott ismeretekkel rokonítja. Azért szerettem volna itt megállni, mert azt gondolom, hogy azóta eltelt közel 2000 év, vagy lehet, hogy több, nem tudom, már nem számolom. Szóval, hogy ebben az időszakban is megmaradt ez. És ha észreveszitek, tulajdonképpen a kereszténység ugyanúgy erre a két ágra bomlik, ahogyan megpróbálja a visszacsatolást megnyerni a szívében. Az egyik, az az érzelmek szintjén megnyerni a visszacsatolást, a biztonságot, a másik pedig az intellektus szintjén megnyerni a biztonságot. Az egyik máig is a jeleknek, a csodáknak, az isteni erőknek a megnyilvánulása mellett vállal közösséget embertársával, a másik pedig legalább ennyire markánsra jelentkezik a közösség felvállalásának az alapjául valamilyen ideológiának az elfogadását, valamilyen tantételnek a befogadását tartja fontos, jelentőségteljes momentumnak. Mi pedig ott vagyunk a kettő között. Mi? Nem tudom, hogy mi. Az emberek egy jó része, a kereszténység egy jó része ott van ebben a szorításban, hogy az egyik oldalról az a vád éri, hogy nem eléggé szofisztikált a tudása, nem eléggé kifinomult, nem tudja a tanokat rendesen, helyesen hasogatni. Másik oldalról pedig ott van az a szorítás, hogyha nem tudsz nyelveken szólni, akkor majdnem biztos, hogy nem is vagy az úré. És mindenféleképpen a saját javadért, azért, hogy biztonságban nyugodhassál az Úr ölén, ezért csupán ezért tiszta szeretetből szeretnénk meggyőzni arról, hogy igenis szükséged van rá. Az egyiknek erre van szüksége, a másik szerint pedig a másikra, másra van szüksége. És egyre kevesebben vallják azt, hogy az egyetlen visszacsatolás az belülről fakad, és a közösségből fakad. Úgy értem a belülről és a közösségből, hogy egyrészt az Istennel való kapcsolatból, a függőleges kapcsolatból, másrészt pedig abból a fajta vízszintes kapcsolatból, a testvérekkel való vízszintes kapcsolatból, amelyikben az a tudat él bennünk, hogy ők is a függőleges kapcsolatból táplálkoznak. És hogyha ezzel a szemmel kezdjük el olvasni a János levelet, akkor azt mondjuk, hogy az első, amit megfigyelhetünk, hogy forrás nélkül nincsen élet. A forrás az a Jézus. És a dolog ott kezdődik, hogy ők hiteles tanúbizonyságot tudtak tenni valakiről, akit hallottak, láttak, tapintottak, megjelent nekik mindennapi, társuk volt az úton. Az belőle kiáradó élet, mert ő benne élet volt, olvasuk a Bibliában. A belőle kiáradó élet meggyőzte őket, átmosta őket. Elfogadták, nem könnyen, de elfogadták ezt az életet, ami átáradt Jézus Krisztuson keresztül, és megtanulták azt, hogy enélkül nincsen jövő. És amikor így fogalmaz János, hogy ami a kezdettől fogva volt, és nem olvasom újból föl, arról az életről, ami megjelent, amit láttunk, és amiről tanúbizonyságot teszünk, azt hirdetjük nektek. És már is megfogalmazza azt a célt, hogy mindezt azért tesszük, hogy nektek is közösségetek legyen velünk, mégpedig az a közösség, ami nekünk van az Atyával, és az ő fiával, a Jézus Krisztussal. Ugye világos, hogy ez egy olyan láncreakció, ami a forrásnál kezdődik. Ha nincs forrás, nincs láncreakció. Ha emberi a forrás, emberi a láncreakció. Hogyha fövényre építünk, akkor amit építünk, az kártyafárként összedől. Ha nem a sziklára épít a keresztény, ha nem arról beszél, amit látott, amit megtapasztalt, amit szinte a kezeivel érintett, ami kijelentésé vált a szívében, ami lecsúszott ezen a 25 centis távolságon az agyából a szívébe, és nem oly módon tudja, hogy ismeretei és elméletei vannak arról, tanai vannak arról, hogy mit mond az ige. A biztonságát nem abban leli, hogy valaki azt mondta neki, hogy örök biztonságod van, és elfogadta ezt az örök biztonságot, annélkül, hogy igazából tudná, hogy mit jelent. És nem szeretnék belemenni annak a részletébe, hogy ez igaz vagy nem igaz. Egy biztos, hogy mindaz, ami nem a forrásból táplálkozik, az valahol fövényre fog építkezni, rövidebb, hosszabb távon. És amikor Isten munkatársaivá hív el bennünket, akkor arra hív el bennünket, hogy menjünk vissza a forrásból. És mielőtt nekiállunk tevékenykedni az ő nevében és az ő országát építve, előtte menjünk vissza, és engedjük meg, hogy átmosson bennünket a szeretete. Engedje meg, hogy ledöntse a korlátainkat. Engedje meg, hogy ugyanazzal a szeretettel nézzünk a társainkra, milyen szeretettel ő néz bennünket. Hogy ne legyen benne ha, de, amennyiben bevezető szavak, hanem egyszerűen döntsük el, hogy szeretjük a másikat. Döntsük el, hogy akkor is, annak ellenére is a javán fogunk munkálkodni, hogyha ő belénk rúg, hogyha egy mérföldre kényszerít, hogyha elveszi az alsó ruhánkat, ha akármilyen gonoszságot csinál, de csináljuk tovább a dolgunkat annak ellenére. Ez a forráshoz való visszanyúlás. És azt mondja, hogy mindezt azért csináljuk, hogy nektek is közösségetek legyen. Szeretnéd, hogy a szomszédodnak, az iskolatársadnak, a barátodnak, az anyádnak, az apádnak, a testvérednek kapcsolata legyen az Istennel? Nem arra van szüksége, hogy istenes mondatokat mondjunk nekik. Nem arra van szükségük, hogy valamilyen módon fölvázoljunk egy szerintünk nagyon szép istenképet. Istenképekre nincsen szükség. Amire szükség van az, hogyha nekem közösségem van, akkor erről a közösségről tegyek bizonyságot. Nem arról, amit nem láttam. Elnézést, nem arról kell bizonyságot tennem, amit a Kornél látott, meg hallott, vagy az István, vagy a Vera, vagy a akármelyik, Martina, hanem arról kell nekem bizonyságot tennem, amit én láttam, én hallottam, bennem végzett el az Úr. Annak van eleje. Az építi a közösséget. Az összes többi, az csak asszonyos fecsegés. Olyan dolgokra, amiket nem is tudunk legtöbbször, mert nem vagyunk benne. És olyan jól megfogalmazza a célt. Azt mondja, hogy azért, hogy a ti örömötök teljes legyen, és már is hozzárendeli. Öröm közösség nélkül nincsen. Igaz közösség nélkül nincsen öröm, nincs belső öröm, nincsen békesség. Annyira érdekes, annyira tulajdonképpen számomra fantasztikus, hogy mennyire nem engedik közel a tanítványok a szeretetet a szívükhöz. Azért szeretném ezt elmondani, hogy átéljük azt, hogy mennyire igaz ez a mindennapokban. Együtt él velük Jézus. Föltámad a Jézus. Megjelenek az asszonyoknak. Elmondják az asszonyok. Minden klapfol, abszolút. És mennek hazafelé az Emmauszi úton a tanítványok és siránkoznak. És noha valaki, aki kézzel foghatóan a forráshoz ment vissza, és bizonyságot tesz róla, hogy látta a feltámadott Krisztust, asszonyos fecsegésnek minősítik. És aztán megjelenik Jézus, velük halad, egy utolsó közösségi löketet kapnak, arról, hogy ki a megváltó, hirtelen megismerik azt, hogy ugyanaz a jól ismert dolog hatja át őket, mint ami a korábbi években oly sokszor, és hirtelen kirepül a dugó a palackból, elönti őket az öröm, és azzal rohannak vissza, hogy hát nem gerjedezetté a szívünk. És aztán, amikor visszaérnek, akkor azt találják, hogy már a tanítványok is örömmel újságolják, azok a tanítványok, akik ugyanúgy asszonyos fecsegésnek minősítenek minden, hogy a Krisztus él és megjelent Péternek. Szóval a cél valóban az, hogyha nem is azonnal tör elő az öröm, az a belső igazi öröm, de a közösség az mindig legyőzi a félelmeket, legyőzi a szorongást, legyőzi az előítéleteket, legyőzi a másságot, mindent legyőz, és ami marad belőle, az az öröm, amit közösen élünk meg Istenben.